Sziasztok, ez itt a Gemist Podcast második epizódja. Ez a Gemist és a Partizán közös európai parlamenti választási podcastja, amiben a Gemist szerzői, szerkesztői Közép-Európa kapcsán nézik meg, hogy hol, melyik környező országban mik az európai választási kampány, akár választás tétjei, tehát hogy mit várunk melyik országban. A Gemist ugye egy hírlevél, amiben alapvetően a környékről és a Balkánról írunk, hetente kétszer, érdemes rá előfizetni, feliratkozni, ezt a www.gemist.hu oldalon tudjátok megtenni. Én Bukovics Martin vagyok, én most éppen Pécsről jelentkezem, itt van velem Vágó Gábor Bázelből.
Sziasztok!
És Tehetsz Péter Bécsből.
Szevasztok!
És szeretnénk rögtön elnézést kérni a nem túl jó hangminőségért, ugye mivel mindenki más helyen van, ezért online rögzítjük az adást, amit aztán a Partizán hangmérnökei kicsit megjavítanak, hogy élvezhető legyen. Úgyhogy belé is csapunk a második epizódba, aminek a témája Szlovénia és Horvátország, de ezt kezdjük is rögtön Szlovéniával. Ugye izgalmas a szlovén néplélekről kicsit beszélni talán. Nekem mindig az a benyomásom, hogyha átautózok az országon, vagy akár ott eltöltök egy-két napot, hogy ez kicsit egy ilyen pedáns, osztrákos, eminens délszlávokról van szó. Ti hogyan látjátok őket?
Hát valóban, ugye Szlovéniának a nagy része, most a Muravidéket nem oda számolva, az mindig is az osztrák történelemnek volt a része, vagy pedig nagyon szerves része, hiszen ilyen ország, hogy Szlovénia soha nem volt a történelemben, hanem különböző koronatartományokként csatlakozott az osztrák történethez, és emiatt hát az egész mentalitás nagyban meghatározza az osztrák mentalitás, ráadásul, hogy egy katolikus népről, egy kizárólag katolikus népről van szó, egy Alpokban élő népről, tehát valóban nagyon sok a hasonlóság Ausztriához, tényleg azt lehet mondani, hogy egyfajta szlávul beszélő osztrákok ők, és itt megvan a jelentős különbség ugye a horvátokhoz képest, vagy a szlovákokhoz képest, akik ugye inkább a magyar történelemmel voltak közösek, és ebből fakadóan most nem akarok persze népkarakterológiába elmenni, de talán nem véletlen, hogy Horvátország és Szlovákia korruptabb, mint mondjuk az osztrákokkal együtt fejlődő szlovénok vagy csehek. A csehekkel szemben ugye az a különbség, hogy Csehország azért egy történelmi kategória, ott mindig is volt egy erős polgárság, Szlovéniában ez sem volt meg, hanem a polgárság igazából német nyelvű volt, 19. századig, vagy olasz nyelvű volt, hiszen ugye Szlovénia az lenyúlik egészen az Adria tengerpartjáig, ugye Triest is még a múlt század előn 30%-ban egy szlovén lakosú város volt, nem véletlen, hogy ugye Tito azt akarta volna, hogy Triest legyen Szlovénia főváros, és ne Ljubljana, mert számszerűleg tényleg Triestben több szlovén élt, mint Ljubljanában. Tehát ez a mentalitás áthatja Szlovéniát, és Jugoszlávián belül is, ahol egyébként először jelent meg ez az államalakulat, hogy Szlovénia, tehát először a történelemben Jugoszlávián belül jött létre valami, amit Szlovéniának neveztek, ugye ezért ilyen hálásak a szlovénok Titónak, tehát ez a Tito nosztalgia Szlovéniában sokkal erősebben jelen van, mint Horvátországban. Tehát Jugoszlávián belül is ők voltak a kis Ausztria, mert jóval fejlettebb volt. Amikor ők lecsatlakoztak Jugoszláviáról, hiszen ez gyakorlatilag ez a folyamat Szlovéniában kezdődött el, többek között az a Janez Janša is ugye abban részt vett, aki a mai napig meghatározó politikus a szlovén jobb oldalon, akkor a szlovénoknak nem is nacionalista érveik voltak, mint mondjuk a horvátoknak, hanem az volt az érvük, hogy most már szeretnék azt befejezni, hogy nekik egy alig 2 milliós népnek kell eltartani a egész Jugoszláviát, hiszen Szlovénia volt mindig a kirakat, akár az ipar tekintetében is, ott olyan dolgokat állítottak elő, elég a Gorenyére gondolni, amely a rendszerváltás is túl tudta élni, tehát a világpiacon is megállt. Gazdaságilag is Szlovénia fontos volt, a Ljubljanska banka, tehát a Ljubljanai bank volt az, amely a külföldről érkező pénzeket kezelte, például a külföldről élő jugoszláv vendégmunkások pénze is a Ljubljanai bankban volt tárolva, mondván abban meg lehet bízni, mert ki tudja, hogy mi történik Szarajevóban vagy Belgrádban. Az más késő, hogy aztán a Ljubljanai bank egy ideig magánál tartotta ezeket a pénzeket, amikor Szlovénia független lett, és nehezen lehetett csak kiperelni belőlük. És úgymond ideológiailag is, noha kis nép, de fontos volt például a jugoszláv fajta kommunizmus vagy marxizmus, ugye ez a kicsit harmadik utas, nem Szovjetuniót követő marxizmusban is Szlovénia egy fontos intellektuális hely volt, nem véletlen, hogy onnan jön Szlávoj Zsizsek is, de az egész Szlávoj Zsizsek kör már 80-as évektől kezdve nagyon erősen része volt a nyugati intellektuális folyamatoknak. Tehát ezért lehet azt is látni, hogy a szlovén értelmiség, az értelmiségi világ, az ottani viták ellentétben mondjuk a magyarral, vagy akár a szlovákkal, stb. Sokkal jobban hasonlítanak a nyugat-európai vitákra. Hol van ma például Európában nagyon erős palesztin párti tüntetéssorozat? Ljubljanában, ugye ahol most is a Ljubljani Egyetem egy része meg van szállva palesztin párti tüntetők által. Ugye ilyet nem látunk Pozsonyban, vagy Prágában, vagy Budapesten legalábbis nagy számban. Szlovéniában igen, hiszen Szlovénia mindig is igazából a nyugati folyamatoknak volt része, intellektuálisan is, gazdaságilag is, és igen, mentalitáson pedig nagyon erősen az osztrákokhoz hasonlít.
Én még egy dolgot tennék hozzá a Jugoszlávia föloszlásának dominóját, ugye Szlovéniában indították el 90-ben, december 23-án egy karácsonyi népszavazáson, ahol a szlovén nép többsége az elszakadás mellett döntött, és ezt pedig fegyverrel egy 10 napos háborúban, amit hétvégi háborúnak is neveznek, léptették hatályba ezt a népszavazást, és így nem vérment, vér nélküli volt Szlovénia elszakadása, viszont legkevésbé Szlovénia sínylette meg ezeket a délszláv háborúkat, és ez azért azt is mutatja, hogy van egy olyan, nem hozzák magukkal azt az örökséget, amit ezek a konfliktusok okoztak a többi délszláv államokban, hogy szerb gyűlöl horvátot, bosnyákot, és vice versa, hanem van egyfajta ilyen testvériség, nosztalgia a jugoszláv idők iránt, és ezért hát a gazdasági...
Tehát ugye Szlovénia ugye etnikailag se annyira megosztott, tehát ugye ezért se volt olyan háború, tehát él egy kicsi magyar meg olasz kisebbség, de hát velük nem kerültek háborúba szerencsére.
Ha már kisebbségek, ugye Ausztriában is él egy számos szlovén kisebbség, és ugye az egyik legismertebb tagjuk ugye Péter Handke, Nobel-díjas író, aki az egyik könyvében arról értekezett, hogy nincs túl sok értelme Szlovéniának, ugye ő konétiai szlovén író. És ugye, mint Gábor is mondta, hogy viszonylag könnyedén elengedték annó Szlovéniát. Ennek mi volt az oka? Ugye mondtátok, hogy alapvetően Szlovénia volt a leggazdagabb része Jugoszláviának, és mégis 10 nap alatt már el is mentek.
Ugye egyrészt a földrajzi okai vannak, tehát hogyha hiába volt gyenge a szlovén népi felkelésnek hívott milícia, de az Alpokban, hogyha beássák magukat, kiváló partizán harcot tudtak volna végigvinni, így hát a szerb megszálló haderőt nagy mértékben lekötötte volna ez, és úgy érezték, hogy nem éri meg harcolni ezért a kis területért, hogyha túl sok energiát von el, miközben olyan területeket, amiket meg tudtak volna szerezni, azokat oda csoportosítják a katonai haderőket. Nem hiszem, hogy kulturális okai voltak, inkább katonai.
Igen, hát van földrajzi, ugye eleve ugye Szerbiában nem határosak, és ugye a jugoszláv polgárháború az arról szólt, hogy a jugoszláv néphadsereg egy idő után gyakorlatilag szerb érdekeket védelmezett, tehát ahhoz nekik először át kellett volna haladniuk Horvátországon is, amit ugye meg is tettek, de valóban Szlovéniát nem akarták, ráadásul történelmileg is, tehát a nagy szerb gondolat azért soha nem terjedt ki Szlovéniára, tehát a szlovén nyelv az tényleg egy másik nyelv, tehát amennyire az összes többi nyelv hasonlít egymásra, még a macedón is azért elég közel áll a szerbhez, addig a szlovén nyelv az tényleg egy önálló nyelv, önálló kultúra, történelmileg is inkább tényleg az osztrákokkal és részben az olaszokkal fejlődtek, tehát nem volt meg ez a nacionalista felbuzdulás sem, hogy feltétlenül szerb zászlónak kell lobogni, nem tudom én, Koperben, Kapodisztrián vagy Ljubljanában. és ezért tartották, ezért nem lett abból súlyos háború, és nincsen szerb kisebbség. Valóban egyébként Szlovéniában élnek sokan, akik az egykori Jugoszlávia területéről érkeztek, tehát például mondjuk Ljubljana a polgármestere, a meglehetősen korrupt Zoran Janković is szerb ember, de úgy abban az értelemben történelmileg nincs szerb kisebbség, amely hivatkozva Szerbia beavatkozhatott volna, tehát igazából Szlovéniát hagyták elmenni.
Hogyha egy átlagos hétköznapi szemmel utazzik az ember Szlovéniába, akkor azt látja, hogy mintha a monarchia három kultúrája egyszerre lenne jelen, tehát ott vannak ugyanúgy ezek a kádárkockás épületek, amik Kelet-Európára jellemzőek, egy kicsit nyugatabbra följebb megyünk a hegyekbe, akkor ott vannak az alpesi jellegű épületek, hogyha pedig Koper felé, a kikötő felé megyünk, akkor a mediterrán olaszos típusú épületek is ott vannak. Nektek mi a tapasztalat, hogy ez a néplélekben is megjelenik ez a hármasság?
Igen, de még visszatér kicsit a függetlenséghez, hogy egyébként talán az is oka volt, hogy nem lett háború, hogy a szlovén függetlenséget nem annyira a nacionalista körök harcolták ki Szlovéniában, hanem gyakorlatilag a reformkommunisták. Tehát a szlovén rendszerváltás ez kicsit arról szólt, mint hogyha Magyarországon az MSZMP-t átvette volna a KISZ. Tehát mondjuk, hogyha 90-től kezdve mondjuk Bajnai Gordonék, Gyurcsány Ferencék vezénylik le a rendszerváltást. Noha Szlovéniában is van nacionalizmus, tehát ugye a szlovénokat szokták úgy is ábrázolni, hogy abban az értelemben is ők az egyetlen nyugatos nép, hogy náluk nincs ez a törzsi nacionalizmus, hogy még mindig középkori dolgokon balhéznak egymással, hogy azt mondjuk a horvátoknál vagy a szerbeknél lehet látni, de egyébként a szlovénoknál is van, és a szlovénoknál is azért van egy erős Kulturkampf, ez ugye mindig akkor szokott kijönni, amikor az említett Janez Janša, ugye aki a szlovén demokrata párt elnöke, és már a 90-es évektől kezdve gyakorlatilag a jobboldal vezetője. Tehát amikor ő van hatalmon, akkor mindig előjön, hiszen Szlovéniának van egy, lehet úgy mondani, német barát náci története is, ugye ez a úgynevezett domobránci, tehát a hazavédők, ugye ez egy a 40-es években Szlovéniában megalakult náci párti partizán csapat volt, amely a kommunista partizánokkal harcolt. Nagyon erősen antikommunisták voltak, kapcsolódtak a katolikus egyházhoz, és a jugoszláv időkben ezek teljesen ellettek felejtve és nyomva, akár jobban, mint mondjuk a horvátoknál az usztrasa hagyományok, de 90 után azért ezek is előjöttek megemlékezésekben, de a szlovén értelmiség egésze az mindig is balliberális volt, vagy reformkommunista, ellentétben mondjuk a horvát értelmiséggel, ahol még a kommunisták között is nagyon sokan voltak nacionalisták, ugye mondjuk Franjo Tudjman, aki szintén egy kommunista történész volt, de egyben nacionalista is. Tehát a szlovénoknál a nacionalizmus az inkább a vidéken volt jelen, a katolikus egyházban volt jelen, nem annyira az értelmiségi világban. Az értelmiségi világ az mind a mai napig nagyon erősen balliberális, reformkommunista. Ez az oka annak, hogy bármikor, amikor Janez Janša van hatalmon, akkor sikeresen ki tudják őt tolni. Noha mindig ugye találnak egy újabb embert, erről talán majd beszélünk is, hogy miközben Janez Janša egy fix pontja a szlovén politikának, addig ez a balliberális oldal mindig egy újabb pártot, embert próbál behozni ellenében, amely párt, ember egyszer sikeres, aztán megbukik, de aztán mindig találnak valakit, mert a Szlovéniában ha zajlik egy ilyen Kulturkampf, de alapvetően az értelmiségi világ az nagyon egyértelműen balliberális és reformkommunista gyökerű. Tehát ez is egy nagy különbség a szerbekhez és a horvátokhoz képest, ahol a nacionalizmus egy nagyon erősen akár városi értelmiség irányzatként is jelen volt.
Akkor mondhatjuk azt, hogy Janez Janša végülis a szlovénok Orbán Viktora, hiszen ott volt a rendszerváltáskor egy ikonikus alakként, és utána pedig megkerülhetetlen politikai tényező lett évtizedeken.
Igen, hát abban az értelemben is,
hogy aki ellen mindig összefog a balliberális oldal.
Abban az értelemben is, hogy ugye, hát ugye az Orbán is ugye, úgy tudom, tagja volt a KISZ-nek, tehát egyébként Janez Janša is a Kommunista Ifjúsági Szövetségből jött. Egyébként újságíró voltam Ladina nevezetű heti lapnál, amely talán ma is ugye Közép-Európa egyik legjobb heti lapja, legalábbis, hogyha a címlapjait nézzük, ugye híresek a mindenféle vicces címlapjaik is, amikben ugye nagyon sokszor egyébként Magyarországgal is foglalkoznak, tehát Janez Janša ott volt újságíró, és ez egyébként kezdetben ő is inkább ezt a baloldali reformkommunista irányzatot vitte, nem véletlenül, hogy a pártját, az SDS-t kezdetben úgy hívták, hogy szlovén szociáldemokrata párt. Csak aztán a betűket nem kellett megváltoztatni, hanem a nevet tudták átalakítani szlovén demokrata pártá, mert felismerte gyakorlatilag, mint Orbán, hogy hát a baloldal az már a reformkommunisták által, amelyeket akkor liberális demokratáknak hívtak Szlovéniában, le van fedve, viszont itt van ez a katolikus, dombobránci hátterű vidéki Szlovénia, és akkor annak csinálta meg a pártot.
Akkor nézzük is meg, hogy most éppenséggel mik a legfontosabb pártok Szlovéniában, és ők mit képviselnek. Ugye a legerősebb a kutatások szerint Janssának a pártja, ez most nagyjából 22%-on áll. Nagyon röviden, ők mit akarnak most?
Szerintem érdemes volna egy kicsit történeti tényezőbe rakni. Ugye Szlovéniában is félidős választásként értelmezhető ez az európai parlamenti választás, ilyen pont két évvel ezelőtt, pár hónappal a magyar választások után volt országgyűlési választás, ahol összefogott az ellenzék, éppen ott sikeres volt a szlovén Márki-Zay Péternek a mozgalma, és hiába nyerte el a legtöbb mandátumot Janša pártja, de kikerült a kormányból. Most pedig az SDS ismét a kormányrúd közelébe kerülhetne, hogyha országgyűlési választásokat is tartanának az EP választások kapcsán, de hogy ők inkább annyira nem radikálisak, mint a Fidesz, hanem ezt a klasszikabb EPP-s vonalat hozzák, nem mindig állnak ki olyan ügyekért, állnak bele olyan ügyekben, mint például a Fidesz az Oroszországról szóló különböző szankcióknak a megvétózásába, vagy korán sem annyira Kína barátak, de azért erőteljesen ott van ez a Európa nem mondja meg nekünk, hogy mi mit csináljunk, mert mi tudjuk magunktól is hangulat.
Igen, de igen, valóban az SDS az inkább tényleg egy ilyen klasszikus, jó a CDU-tól jobbra álló párt, de alapvetően sokban hasonlítható mondjuk az olasz Forza Itáliához, tehát tényleg nagyon határozott a jobboldaliak a gazdaságpolitikában is, a társadalompolitikában is, tehát persze, hogy melegházasság ellenesség, bevándorlás ellenesség, stb. Ezek mind megvannak, de abban is határozott a jobboldaliak, hogy az SDS tényleg nem, se nem orosz, se nem Kína párti. Tehát sokkal inkább az orosz párti erők, ebben is úgymond hasonlít Nyugat-Európához. Szlovénia, az orosz párti erők, azok a bal oldalon vannak, ahogy az minden általában Nyugat-Európában lenni szokott, most nem beszélve a szélső jobboldalról. Tehát az SDS valóban vezeti a közönkutatásokat, de nem sokkal többen, mint amit kapott múltkor a parlamenti választásokon, tehát ez a 24-25-26% körül áll, az egymagában továbbra se tudna kormányt alakítani, és kérdéses, hogy ugye van két másik jobb középpárt, amelyek szintén az Európai Néppártba tartanának, ugye az Új Szlovénia kereszténydemokraták, amely tényleg egy ilyen nagyon mérsékelt, helyi Jeszenszky Gézák, kicsit egy ilyen értelmiségibb, nagyon centrista jobb középpárt, illetőleg a szlovén néppárt, amely egy történelmileg is nagyon régi, klasszikus kisgazdapárt, tehát kicsit az FKGP-hez hasonlítható történelmét illetően is. Az SDS ezzel a kettővel, tehát az Új Szlovéniával és a szlovén néppárttal foghatna össze, de velük se biztos, hogy kijönne a többségük. Tehát Janša továbbra is meghatározó, és persze, hogy neki fontos, hogy megőrizze az elsőségét, de az nem nagy kunszt, mert a vele szemben álló tábor eleve mindig megosztottan indul. A kérdés az, hogy ha lesz majd parlamenti választás is, akkor tudnak-e találni megint egy, mármint ez a liberális, balliberális Ljubljana értelmiség, tud-e megint találni egy személyt, aki le tudja győzni Janšát, hiszen az említett Robert Golob, aki ugye múltkor nyert Janšával szemben, aki még nem is annyira Márki-Zayhoz, hanem inkább Bajnai Gordonhoz hasonlítható, mert a reformkommunistáktól érkező technokratta közgazdász, aki nem is egy túlságosan karizmatikus személy, ő hozta létre ugye ezt a szabadság mozgalmat, ami akkor nyert, de a kormányon azért eléggé megcsapódott a népszerűség, azért most is egy olyan 15%-on áll, de hát ez majdnem több, mint 10%-os veszteség, és azt lehet látni, mondom, az gyakorlatilag 2011 óta minden választáson, 11, 14, 18, stb., hogy a szlovén balliberális oldal mindig újabb és újabb pártokkal rukkol elő Jansával szemben, és ezek a pártok azonban mindig csak egy-egy ciklusra jók, aztán szétesnek, eltűnnek, marginalizálódnak, de aztán megint megjelenik egy újabb párt. Tehát szerintem, hogyha majd lesz parlamenti választás, akkor már a fő kihívó nem Robert Golob lesz, hanem valaki más, de annak szintén megint lesz esélye győzni Jansával szemben.
Egy kicsit még akkor maradjunk a baloldalon, mert ugye Szlovéniában még egy ilyen viszonylag gyakori ugye a helyi szélső bal, a Levica, akkor ők az orosz pártiak?
Ők bátran használják.
Abban az értelemben orosz pártiak, amennyire orosz párti, nem tudom én, Giuseppe Conte, vagy Ferenc pápa, vagy Sarah Wagenknecht, vagy az osztrák kommunisták. Tehát nem abban az értelemben, hogy ők ideológiailag Putyinnal egyetértenek, hanem ők elutasítják ugye az egypólus amerikai világot, a Levica nagyon erősen NATO ellenes is, ugye Szlovénia tagja a NATO-nak, a Levica hivatalosan a NATO-ból való kilépést akarná, tehát ebben az Amerika ellenes, nyugati balos narratívában néznek ők kicsit orosz pártinak abban az értelemben, hogy ők azért elmondják, hogy hát azért Amerikának is volt szerepe, hogy a konfliktus idáig fajulhatott, igenis a legfontosabb, hogy a békét kell most megteremteni, és persze Putyin az egy autokrata, agresszor, vele nem működünk együtt, és ideológiailag meg aztán plán elutasítjuk, de azért nem baj, ha a világ nem egyetlen egypólusú, és nem csak Amerika irányítja. Tehát gyakorlatilag ez a Levicának a narratívája ebben a kérdésben.
Tehát akkor ők a sifferisták.
Körülbelül,
és akkor van még egy párt, aminek...
Azért érdekes, mert ők vállalják bátran a klasszikus kommunista a szimbolikát és tartalmakat is, tehát hogy a logójuk is egy kicsi átalakított ötágú csillag, viszont most, hogy jött egy másik kihívó, ugyanezen a progresszív bázison, a Vesna, így most már a zöld szint és a klíma ügyet is kezdik beemelni a levicások, hiszen a Vesna eddig még egy ilyen futottak még kategória párt volt, ilyen kedves kis környezetvédők, mint amikor a LMP 2008-9 táján megjelent, inkább így a helyi védegylet, tehát ilyen civil társadalomba, környezetvédő mozgalomba mélyen beágyazott arcok. Csak hogy a Levicának az ócska, vagy nem ócska, hanem ilyen ózsdi kommunista szövege már nem annyira rezonál az internacionalista vók baloldalon, hát a jubilánai Maribori.
Nem, de azért széles társadalom rezonál, tehát hogy mondom, hogy nem véletlenül Szlovéniában van egyedül nagyobb például mondjuk palesztin párti tüntetés, és emiatt nincs örjöngés Szlovéniában, és ezt is mögött is a Levica. Ugye a Levica az egyébként nem a kommunista utódpárt, hiszen a kommunista utódpártból, az mondom, az a reformkommunisták, akik először ugye liberális demokraták néven működtek, a 90-es években nagyon erősen meghatározták az országot, és aztán ez esett szét, és azóta mindig új neveken jönnek elő. A Levica az tényleg ez az új baloldali mozgalom, tehát a 2000-es évek antiglobalista mozgalmaiból jött ki, gyakorlatilag a jubilánai bölcsészkar John lévő tüntetésekből alakult át pártá, és a baloldaliság mellett azért az ökologizmus is mindig jelen volt, tehát ökológista, pacifista, feminista, szélsőbalos pártról van szó. Náluk egyébként pont az a gond, hogy azért ez még mindig egy, ha nem is egy klasszikus vók párt, de azért ez mindig egy nagyon városi párt. Tehát ellentétben mondjuk ugye múltkor beszéltünk az osztrák kommunistákról, akik tényleg nyelvezetükben is ezt a nagyon klasszikus munkásosztály, munkásharc dumát nyomják. A Levica azért inkább a jubilánai értelmiségnek a pártja. Nem véletlen, hogy a Levica két helyen erős nagyon. Jubilánában, ahol a fiatalok nagy része szavaz rájuk, illetőleg a tenger melléken, ahol azt szokták mondani, hogy azért szavaznak rájuk sokan, mert ott élnek a volt kommunista káderek nyugdíjasként, mert szebb az idő. Tehát ezen a két részen erős a Levica. De ez mondjuk tehát a Levica nem a munkáspárthoz, vagy nem az osztrák kommunista párthoz, vagy nem a cseh és morvország kommunista pártjához hasonlítható, hanem inkább mondjuk talán a Rázemhez és a Szikrához. Azzal a különbség, hogy a Levica valóban, ahogy Gábor is mondta, egyértelműen fölvállalja a kommunizmust is, szimbolikájában is, nyelvezetében is, és olyan ügyekbe is beleáll mondjuk éppen ez a palesztin kérdés, amit ugye Magyarországon nem lehet látni a szélső baloldalon.
De most a sokszor megbízható a szlovén közvélemény kutatások szerint, nekik kevesebb esélyük van EP mandátumra, mint a Vesznának, amely így zöld orralról jött kihívóként kb. Ugyanarra a szavazói bázisra.
Érdekes... Igen, de ez azzal is összefügg, hogy a Levica tagja a kormánykoalíciónak, és ez a kormánykoalíció egy inkább liberális kormánykoalíció, tehát nagyon sok követésüket nem tudták teljesíteni. Tehát persze, hogy a szavazóik egy része elégedetlen, hogy ott vannak kommunistaként egy alapvetően liberális koalícióban.
És érdekes módon még van egy olyan párt, ami egyébként nem túl erős nemzetközileg, ez a kalózpárt, de hogy a szlovén kalózpárt 3% körül van most a mérésekben, de hogy az előző országgyűlési választáson is 1% fölött szerepeltek. Én egyszer találkoztam velük Grácsba is, láthatóan ők ezt azt a fajta bázisdemokráciát képviselik, ami tényleg a közösségépítésre alapul. Tehát, hogy nem az, hogy döntésképtelenek, hanem annyira decentralizáltak, hogy minden helyi szervezetnek van autonómiája, és helyben képesek elérni dolgokat. Kicsit így a kutyapárthoz hasonlítható ez a do it mentalitásuk, tehát, hogy megcsinálnak szembeötlő problémákat, megoldanak szembeötlő problémákat helyben, és ez közösséget épít a szavazóik között is. Nem azt mondom, hogy esélytelnek a most az EP választáson mandátumra, de hogy érdekes módon a következő országgyűlési választáson akár még be is juthatnak, hogyha jól csinálják.
Igen, tehát biztos, hogy a Levica vesztett a hitelességéből, és erre a rétegre a kalózpárt is, meg a zöldek is rá tudnak menni. Egyébként még mielőtt talán folytatjuk a pártok, az érdemes megjegyezni, hogy június 9-én 3 népszavazás is lesz a Szlovéniában. Ez egyébként meg is tudja löpni a részvételt. 3 kérdés, az egyik az a preferenciális szavazat bevezetése a választásokon, a másik a cannabis legalizációja, és a harmadik pedig az eutanázia kérdése. Erről a 3-ról lesz egyben népszavazás is.
Azért is érdekes a preferenciális választás, mert az EP választáson már most is preferenciálisan szavazhatnak a szlovénok listán. Tehát, hogy ugyanúgy, mint a cseh országgyűlési választásokon, vannak pártlisták, ahol te bekarikázhatod, hogy ki legyen a te képviselőd, és így juthatnak előre, ezek egy politikatudomány ezeket félnyitott listáknak hívja, hiszen nem írhatsz föl plusz embert, aki ott van, viszont a lista sorrendjét a szavazatoddal befolyásolni tudod. És még annyit...
Szlovákiában is így van.
Ausztriában is lehet felkarikázni embereket.
Igen, és még annyit meg az EP választás, hogy eddig 8 mandátumuk volt a szlovénaknak, idéntől pedig már 9 mandátumuk lesz. Tehát, hogy nőni fog a szlovén részvétel az Európai Parlamentben.
Jó. Még egy utolsó előtti kérdés Gáborhoz. Te pont múlt héten jártál Maribor környékén Szlovéniában. Mit láttál? Mennyire durva ott a kampány?
Szinte semennyire. Észre sem lehetne venni, hogy európai parlamenti választások vannak. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy Németországban minden villanyoszlopon van különböző pártoknak az üzenete, Mariborban nagyon kellett keresnem óriás plakátot, hogy találjak egyet vagy kettőt, sőt volt ilyen politika ellenes üzenet is. Egyszerűen én nem olvasom a direktbe a szlovén nyelven a szlovén sajtót, de hogyha rákeresek dolgokra, akkor tudok információhoz jutni, de nem jött szembe ott. Nem erről beszéltek a kocsmában, mint hogyha ez egy ilyen természetes dolog volna, hogy választunk egyet. Nem voltak kiérezve annyira a konfliktusok. Szerintem jóval inkább az EP választásnál jóval inkább hangsúlyosak az országgyűlési választások.
Akkor mi a tétje?
Igen, meg akár még erről a 3 népszavazás is több vita van, de most például pont megnézem a Délónak, ami ugye a legnagyobb szlovén napilap, és a címlapon nem szerepel. Tehát szerepel gazdaság, sport, az iráni kérdés, de nem különösebben szerepel az EP választás.
Tehát akkor a tét sokkal inkább a 3 népszavazás, mint az EP választás.
Igen, három népszavazás, és tényleg az, hogy Golob mennyit esik vissza. De ugye Golobhoz még tegyük azt hozzá, hogy ugye neki voltak a listállítás és gondja abban az értelemben, hogy először egy Alexander Merlo nevezetű orvos lett volna a listavezetője, ő egy neves ljubljanai orvos, ő aztán visszalépett, és ezért a listánál is se volt biztos, hogy ki vezetheti. És Golobnak most egyébként az a stratégiája, hogy nem is az EP választásokra akar már beszélni, hanem igazából a jövőbeni Európai Bizottságról, és már most azt mondta, hogy megnevezte, hogy kit jelölnének biztosni jelöltnek, egy Tomás Vessel nevezetű ember, és azt mondja, hogy igazából erről kéne beszélni, és erről ő meghívja az ellenzéket is, hogy beszélgessünk, hogy nekik megfelele ez a közös bizottsági jelölt, tehát komisszár jelölt vagy sem, mint egy az európai parlamenti választásokat háttérbe, zárójelbe téve, és egyfajta nemzeti egységet sugalva, hogy hát ugyan a Golob pártja jelöli majd az új biztost, de mi beszélgetünk az ellenzékkel is arról, hogy hajlandóak-e őt támogatni, vagy sem, és hogyha az ellenzék nem támogatja, vagy nem hajlandó erről beszélni, akkor ők a csúnyák, az egységbontók. Tehát Golobnak most ez a stratégiája, hogy igazából már a jövőbeni Európai Bizottságról beszél.
Ez egy baromi unalmas téma a kampányban.
Hát valószínűleg igen.
Jó, tehát az is várható, hogy két év múlva megbukik ez a Golob vezette kormány, hiszen ugye 40%-ot értek el, most 15%-on állnak, ezért, hogyha államférfiként nézzük, akkor fontos olyat jelölni, akivel a következő kormány is együtt tud dolgozni, tehát hogy ez sok embernél szimpatikus húzás is lehet.
Igen, igen. Meg mondom, az biztos, hogy megbukik, mert 11 óta mindig ez a sor minta, hogy valaki, mindig van egy új kihívója az Jansának. Tehát valószínűleg az új kihívó az már nem Robert Golob lesz, hanem talál ez a bal liberális jubilnai elit egy újabb Bajnai Gordont, vagy hasonló személyiségű embert, és akkor ő hoz létre egy újabb mozgalmat, aki legyőzi Janez Jansát, és 4 évig valahogy hatalmon tud maradni, aztán megint megbukik.
Akkor talán annyi a különbség és hasonlóság Magyarország kapcsán, hogy a szlovén Orbán Viktor ellen mindig sikeres az összefogás, néha győz is, de utána mindig szétesik.
Igen, igen, igen.
Még mielőtt áttérnénk a horvátokra, azért meg szeretném elmondani, hogy mintha Jansa most éppen meg kell kelni a rendszert. Ugyanis van egy volt külügyminisztere, Angel Logar, aki a 2022-es elnökválasztásokon a valaha volt legtöbb jobboldali voksot kapta. Tehát SZDSZ-es jelölt még soha nem kapott ennyi voksot. És ez az illető kilépett az SZDSZ-nek az elnökségéből, és egy ideje egy saját platformot, egyfajta egy ilyen Vona Gábor-féle második reformkormot szervez, ahol szocdemekkel, konzervatívokkal, liberálisokkal együtt egy ilyen közös gondolkodást csinál Szlovéniáról. És az most a konta olyan sokaknak, hogy igazából Jansa felépít egy messiást a baliberálisok számára. Ugyanis Logár kifejezetten keresi velük is az együttműködés lehetőségét, és most ezt nem tudja senki se hova. Ugye ő nem indul az EP választáson, tehát taktikusan nem indul, ő már a 2 év múlva levő parlamenti választásra készül, de a mérések szerint ilyen 12-14%-on áll most is az egyelőre nem létező pártja, tehát bemondásra ennyien támogatnák. Tehát, hogy most van egy ilyen izgalmas helyzet, kicsit egy ilyen Major Péter, Szijjártó Péter, Vona Gábor projekt, annyi, hogy egy ilyen sokkal inkább báránybőrbe bújt, egy ilyen hegymászó, szerény figurát kell itt elképzelni. Úgyhogy lehetséges, hogy 2 év múlva izgalmasabb lesz a szlovén politika, mint amennyire most.
Itt ezt meg kell nézni, hogy igen, hogy a Logár kitől viszi a szavazatokat. Tehát ugye azért lett ő a pártból eltávolítva, mert egy másik képviselő együtt megtagadta egy ilyen lojalitási nyilatkozat aláírását Jansa és az SZDSZ felé, és akkor hát megköszönték vele az együttműködést. De kérdéses, hogy valóban, hogy itt most ez egy Jansa projekt, hogy megszólítani a mérsékeltebb jobbosokat is, bár mondtam, a mérsékeltebb jobbosok számára egyébként van 2 párt már, az Új Szlovén és a Szlovén Néppárt, vagy pedig ez a Logár megpróbálja az SZDSZ-t megosztani. Egyelőre túl sok ember nem tudott elvinni az SZDSZ-től, de nem biztos, hogy volt SZDSZ-esként, neki jó esélye van a baloldali szavazó bázisnál is, de ezt valóban meglátjuk.
Jó, akkor át is térhetünk Horvátországra.
Dobar dan. Itt vagyunk, folytatjuk Horvátországgal a Gemist podcastját. Tehát Péterhez fordulnék, hogy miért annyira nacionalista a horvát politika, és miért mindig a HDZ nyer?
Igen, ugye a HDZ a mostani parlamenti választás is megnyerte, sőt, ugye pénteken meg is alakult a kormány, amely még nacionalistább is, mint amilyen volt, mert a szélsőjobboldali Domovinszki Pokret, a Hazamozgalom is része lesz az új kormánykoalíciónak. Igen, ahogy beszéltük előbb, ugye Szlovéniában is volt egyfajta nacionalista irányzat, de az mindig megmaradt egy ilyen katolikus vidéki vonulatnak, igazából az értelmiségi világban nem tudott betörni. Ráadásul Szlovéniának nincs olyan nagy függetlenségi történelme, mint Horvátországnak, tehát igazából a szlovén önállóság az részben Titóval kezdődött el, és aztán utána tudott kiteljesedni. Ezzel szemben hát Horvátországnak valóban van egy önálló történelme, még akkor is, hogyha ez hosszú ideig Magyarországgal közösen alakult, de valóban egy önálló államiság volt már a középkorban is, önálló nyelv, önálló kultúra, tehát megvannak azok az elemek, amikre mindig tudtak hivatkozni, éppen ezért Jugoszlávián belül se úgy érezték magukat a horvátok, hogy na végre kiteljesedett a nemzeti szabadságunk, hanem egyfajta elnyomásként érezték. Noha hozzá kell tenni, hogy egyébként a jugoszláv gondolat, tehát a délszláv népek egysége, az nem a szerbek ötlete volt a 19. században, hanem az egy horvát eszmeiség volt, a Strossmayer nevezetű gyakovári püspöknek volt a gondolata. Ugye Strossmayer az egy szép horvát nép, de ő egy nagy horvát nacionalista volt. Aki nem véletlen, hogy amikor kicsit Széchenyi Istvánhoz hasonlóan, de pár évtized késéssel létrehozta a Tudományos Akadémiát, akkor azt nem Horvát Tudományos és Művészeti Akadémiának, hanem Jugoszláv Tudományos és Művészeti Akadémiának nevezte el. Ez egyébként sajátos volt aztán a rendszerváltás után, hogy Tudzsmanék azonnal ezt átnevezték horvátra, minthogyha ez Tito ötlete lett volna, pedig az, hogy ezt az akadémiát úgy hívták, hogy jugoszláv, az nem Jugoszlávia miatt volt, hanem mert a jugoszlavizmus, mint eszmeiség Horvátországban született meg. De aztán, amikor létrejött ugye az első világháború után a szerb-horvát-szlovén királyság, majd a jugoszláv királyság, ott a horvátok egyre inkább úgy érezték, hogy ők el vannak nyomva, hogy ők nem ezt akarták, ők valódi függetlenséget akartak volna, és már ebben az első Jugoszlávián belül is igazából a horvátok okozták a legtöbb gondot Belgrádnak, az ellenállásaikkal, ugye a horvát parasztpárt volt ennek a fő képviselője, és már 39-ben volt egyfajta szerb-horvát kiegyezés, hogy a horvátok egy nagyon nagy autonómiát kapnak, amely még a mai Boszniára is kiterjedt volna, és amikor aztán Jugoszláviát a németek és a magyarok másik irányból meg az olaszok megtámadták és elfoglalták, akkor ugye létre is jött a független horvát állam nevezetű náci barát alakulat Ante Pavelić vezetésével, és ez a gondolatiság, ez mai napig is sokkal inkább meghatározó Horvátországban. Amikor Horvátország független lett, ugye Jugoszlávia szétbomlásakor, akkor ugye Tudjman, aki addig egy kommunista történész volt, ő azt mondta, hogy minden elemét a horvát történelmnek fel kell használni, tehát a jugoszláv partizánok is elődeink, még akár Titói, aki egyébként ugye horvát származású volt, ő is elődünk, de ezek a náci barát usztasák is elődeink. Tehát egy ilyen nagyon sajátos horvát eszmeiséget próbált ő meghonosítani, hogy ami a történelemben horvát, akár náci, akár kommunista, azok mind az elődeink, mert igazából mindenki a horvát függetlenségért harcolt. De az tény is való, hogy valóban egy sokkal harciasabb nacionalizmus jellemzi őket, egyrészt amiatt, mert nekik állandóan el kell határolódniuk a szerbekkel, hiszen ugye a szlovénok az valóban egy önálló népnyelv, a horvátok nyelve nagyon hasonlít a szerbhez, vagy hát gyakorlatilag tök ugyanaz, és ezért ott sokkal jobban el kell határolódni, másrészt meg ezek a katonai hagyományok is jobban megvoltak. Ugye pont azok a részek, ahol ugye a polgárháború zajlott, Szlavónia egy része, meg ez a Krajina, azok voltak történelmileg ugye az úgynevezett határőrvidék. Ugye a Mária Teréziától kezdve a törökökkel szemben harcolókat letelepítették, fegyverviselési jogot kaptak, és nem voltak teljesen betagozódva a Habsburg monarchiába, vagy legalábbis ilyen autonóm határőrvidékeként voltak betagozódva. És itt ez a harcias szemléletmód, ez meghatározó volt, tehát nem véletlen, hogy itt volt igazából, itt tombolt leginkább a horvát polgárháború, és a szerb ellenesség is emiatt, hiszen egy nagyszámú szerb kisebbségét Horvátországban meghatározó volt. Tehát emiatt az egész horvát politikát, még a baloldalt is sokkal jobban áthatja nacionalizmus. Ugye például a mostani szociáldemokrata államfő Zorán Milanović, az gyakorlatilag nacionalistább, mint az említett HDZ, amely tényleg egyfajta állampártként uralja 90 óta a horvát politikát, de Milanovic bizonyos kérdésekben nacionalistább is náluk. A HDZ-hez ugye ezt a pártot Franjo Tudjman alapította, ez volt a függetlenség vezető pártja, és nagyon rövid időket leszámítva ugye Tudjman halál után 2000 és 2003, majd aztán 2010 és 15 között nem ők voltak hatalmon, de azon kívül végig ők határozták meg az országot, a HDZ, és hatalmas pártagsággal rendelkeznek. Tehát ugye egy ilyen kevesebb, mint 4 milliós országról van szó, és a HDZ-nek majdnem 300 ezer tagja van, tehát majd az ország 10%-a tagja ennek a pártnak. Tehát a HDZ inkább egy ilyen hatalmi pártként működik, hogy igazából, hogyha te Horvátországban, pláne a vidéki Horvátországban, mondjuk itt most számoljuk Isztriát külön, az egy nagyon sajátos történet, ha te valamit el akarsz érni a politikában, a gazdaságban, bárhol, iskolapedellus akarsz lenni, akkor hát nem árt jóba lenni a HDZ-vel, és ez a HDZ sikerének a titka is, hogy még akkor is, hogyha egy annyira mérsékelt politikus vezeti a pártot, mint most Plenković, aki tényleg egy nagyon mérsékelt, a HDZ-től sokkal akár barrább álló politikus is, a HDZ a neve miatt egyszerűen mindig tudja hozni a többséget, bár most ugye a Domovinski Pokret, meg részben a másik populista párt, a Most révén egyfajta jobboldali alternatíva megjelent velük szemben, de pont a HDZ erejét mutatja, hogy ők se tudták megtörni, hanem végül a HDZ törte meg a Domovinski Pokretet, amely most betagozódott a kormányba, és kapott három nem annyira fontos tárcát, mondjuk a gazdasági az fontos, de a másik kettő, a demográfia az inkább ilyen ideológiai okokból fontos, az erdészet meg halászat, hát ez meg úgy, ahogy fontos, de a HDZ ereje az megtörhetetlen, és az európai parlamenti választásokon is értelemszerűen ők lesznek a legerősebbek, de arról majd valószínűleg beszélünk, hogy a listájuk viszont egész érdekesen alakult.
Míg itt az előrehozott választás kapcsán Martinhoz fordulnék, hogy miért volt egyetlen szükség arra, hogy a Száborba előrehozott választásokat tartsanak, és hogy ezt miért nem tudták összekötni az európai parlamenti választásokkal? Miért kellett most április közepén egy ilyen kiki meccset hozni, és milyen szerepe volt a jelenlegi államelnöknek ezen választások során?
Azt, hogy a parlament, tehát az, hogy a választás mikor legyen, azt ugye maga a parlament határozta meg. Ott ugye nyilván HDZ dominált, a többség volt, és az ugye feloszlatta saját magát még viszonylag korán idén, mégpedig azért, mert a Plenković kormány egyik utolsó intézkedéseként jelentősen megemelte az állami cégek, állami hivatalokban dolgozóknak a fizetését. És ők nagyjából áprilisban kapták kész az első fizetést, és igyekeztek a parlamentet úgy feloszlatni, hogy a választás nagyjából azt követően következzék, amikor ezek az emberek a soha nem látott összegű euróikat megkapják a bankszámláikra. Ez az egyik része. A másik része az, hogy ugye már említett Andrej Plenković, ugye a HDZ elnök és miniszterelnök, ez a mérsékelt figura, neki nagyjából a honvédő háború óta van egy ősi ellenfele a horvát politikában, Zoran Milanović, ugyanis ők együtt kezdték a diplomáciai pályát annó, és ők már akkor is rühelték egymást. És hát mit ad Isten, Zoran Milanović most ugye az államfő, egy ilyen kifejezetten nacionalista politikus, aki egy ilyen mintaszocdemből lett egyre inkább a szélső jobb oldal felé úgymond nyitó politikus. És ő volt az, aki meglátta a lehetőséget ebben, hogy ha egyszer felosztatja magát a parlament, de ő az, aki mint államfő végül is kéri a választások időpontját, aki dönt arról, hogy azok mikor legyenek, akkor ő húz egy meglepőt, és ő bejelentette a Szocdemnek, ugye a legnagyobb ellenzéki pártnak a vezetője mellett állva a választások kiírását követően, amit elő egy meglepetés egy szerdai napra tűzött ki, hogy akkor ő el fog indulni a választáson, mint államfő, és ő tervez lenni a Szocdemeknek a listavezetője, egyben miniszterelnök jelöltje is. Nyilván ebből egy óriási nagy botrány lett, három napon, egy pénteki vagy szombati napon jelentette be, két napon keresztül, hétvégén keresztül erről szóltak a hírek, a találgatás, hogy lehet-e, nem lehet-e, ez mennyire felel meg az alkotmánynak, ilyen témák voltak a horvát sajtóban, míg nem nagyon furcsa körülmények között össze is ült az alkotmánybíróság, és közölték, hogy hát ez nem felel meg a horvát alkotmánynak, nincs, hogy egy regnáló államfő induljon a miniszterelnök jelöltségért. Mire közölte Mihanovics, hogy hát dehogy nem, hiszen az európai parlamenti választásról szóló törvény meg nem tiltja az államfőnek, hogy indulhasson az európai parlamenti választáson. A sima parlamenti választásról szóló törvényben meg nincs benne ilyesmi. Tehát az ő értelmezése szerint simán. Tehát erről ment egy ilyen vita. A lényeg az, hogy fel lett szorítva, hogy mondjon le, ő nem mondott le, és a szocdemek egy nagyon trükkös módon kampányoltak, mivel az alkotmánybíróság megtiltotta, hogy miniszterelnök jelöltjük legyen. Olyan plakátjaik voltak, amin Milanovicsnak az arckontúrjai szerepeltek, a leghíresebb idézeteivel, és amikor megkérdezte őket a sajtó, hogy hát akkor most végül is ki a miniszterelnök jelöltjük, azt mondták, hát nem mondhatjuk meg. De ők talán úgy is tudják, sejtik, hogy ő kicsoda. De így ment le a kampány. Igazából egy nagyon rövid kampány volt pont azért, mert az államfő úgy számolt, hogy a meglepetés ereje őt elviszi a 4 hét alatt a győzelemig. Ez végül neki nem jött össze, de kihozta nagyjából döntetlenre a meccset. Tehát ő azt mondja most már, hogy 60% a HDZ ellen szavazott, és csak 40 a HDZ, tehát igazából meg volt a HDZ ellenes többség, de mint látjuk, azért a HDZ-nek sikerült megtörni a szélső jobb oldalt. És ami érdekes, hogy igazából azóta ez így elült, tehát hogy megalakult a kormány, minden megy tovább, mintha igazából mi se történt volna. Az államfőt néha azért még felszólítja a HDZ a lemondásra, hogy most már ő nem méltó a poszt betöltésére, hiszen egyértelműen állásfoglalt az egyik párt mellett, de ugye ezt tette korábban is. Itt ami történt, az igazából az, hogy a szocdemeknek úgymond a hosszú haláltúsáját talán kicsit meghosszabbította, a személyes karizmáját népszerűségéből kicsit nekik is kölcsönzött, és ezáltal kicsit jobban túlélhettek, de különösképpen mivel HDZ és szélsőjobbos kormány alakult, nem történt. Ugye a szélsőjobboldali párt az eleve korábban a HDZ-nek a tagjaiból lett. Itt igazából a mérsékeltek álltak össze a jobb szárnyal, tehát lényegében egy HDZ-s összevalandást láthatunk.
Igen, ugye a Milanovicsnak valóban az volt a terve, hogy azzal, hogy ő már az államfőválasztási kampányban, ugye 19-20-ban nagyon erősen szélsőjobboldali témákat és nacionalista témákat, a Boszniában élő horvátok képviselete, EU kritika, stb. Fölvállalt. Ezzel ő meg tud szólítani szélsőjobboldali szavazókat is, ami sikerült is, mert az, hogy ő szociáldemokrata politikusként államfővé tudott válni, az annak köszönhető, hogy az akkor még harmadik szélsőjobboldali államfő jelöltnek a híveinek egy nagy része Milanovicsra szavazott, mert gyakorlatilag a szocdem Milanovics tűnt a nacionalistább jelöltnek, és ő ezt próbálta meglovagolni, hogy hát, ha most is sikerül az, hogy a HDZ korruptságát gyűlölve össze tud állni a szociáldemokrata, a liberális és a szélsőjobboldali tábor, de azért ez valóban nagyon, nagyon merész ötlet volt, mert még hogyha Milanovicsot el is fogadta volna mondjuk a Domovinszki Pokret miniszterelnöknek, mert tényleg van hasonlóság, azért a szociáldemokrata párt az mégiscsak egy szociáldemokrata párt, ráadásul a szociáldemokraták hagyományosan mindig a különböző liberális pártokkal közösen indulnak, ugye Horvátországban nagyon sokféle kis liberális párt van, amelyek egyébként nem olyan sok szavazatot hoznak, de értelmiségi világban van jelentőségük, és az meg aztán tényleg teljesen elképzelhetetlen lett volna, hogy ők is beálljanak a Domovinszki Pokret mögé. Ugye Milanovicsnak valóban, hogy Marti is mondja, az volt végig a szövege a választások után, hogy hiába kapta a HDZ a legtöbb szavazatot, ez a szavazás igazából egy népszavazás volt a Plenković kormányról, a korrupt HDZ-ről, és hát a szavazók többsége elutasította a Plenkovićot, mert Milanovics mindenkit összeadott, aki nem Plenković, ami azért nagyon sajátos, tehát hogy a kommunistáktól a szélsőjobboldali mindenkit összead, mondván, hogy ők igazából egyetlen egy dolgot akartak, csak Plenković távozását, és Milanovics most már csak egy ilyen frusztrált dübör reagált, tehát például amikor megalakult a kormány, akkor is oda szólt, hogy hát ő szerint egészen biztos, hogy a Domovinszki Pokret szavazói nem Plenkovićot szerették volna miniszterelnöknek, tehát hogy igenis a Domovinszki Pokret szégyelje magát, hogy ilyen könnyen beadta a derekát. De valóban a terve neki nem sikerült. Ami sikerülhet még neki, hogy majd az idei államfőválasztáson talán újra győz, tehát egyfajta előkampánynak is tekinthető, vagy az is lehet, hogy ezzel az egész cirkuszával annyira megroncsolta a tekintét, hogy lehet, hogy az államfőválasztást is elveszti, már ugye még nem lehet tudni, hogy a HDZ-nél ki lesz majd a jelölt.
Hát ja, és egyébként pont ez mutatja, hogy amekkora feszültségek és drámák ugye a parlamenti választás kapcsán voltak. Az EP választás igazából nem is nagyon fontos már Horvátországban. Tehát a nagy meccs az meg volt, és a következő nagy meccs meg majd tél lesz az elnök választás. Az EP választáson meg mindenki próbálja hozni a kötelezőt, legalábbis ez látszik.
Azért, tehát ugye a kötelezőn túl vannak olyan játékosok, akiknek fontos az EP választás, tehát hogy ezeknél a kisebb pártoknál, mint például a Mozemo, vagy amit említetted, az ID-be igyekvő, várjál, tehát még az ID-be igyekvő pártnál is...
Domovinszki Pokretnél
az, hogy európai szinten jelen vannak, az nem csupán politikailag, hanem anyagilag is be tudja őket biztosítani, hogy későbbiek során a politikai tényezők maradjanak az országban.
Igen, hát ugye a Mozemo ugye az ez a zöld balos szövetség. Kicsit úgy indultak, mint a szlovén Levica, de pont ez is mutatja, hogy Horvátországban azért nem annyira népszerű a baloldaliság, mint Szlovéniában, tehát a Mozemo végül is úgy döntött, hogy a zöld párt lesz. Ugye ő az Európai Zöld Pártnak is a tagja. A Mozemóban lévő nagyon kemény kommunisták, ugye a Radnicki Front, a Munkásfront el is hagyta a Mozemót, tehát a Mozemo inkább ezt a zöld vonalat viszi, ugye ők adják jelenleg Zágrában a polgármestert is, de ők azt szerették volna, amit ugye az LMP 2010-ben, hogy leváltani a baloldalt, és ők lesznek az új baloldal. Na most ez nem jött össze, mert a Mozemo igazából nem tudott kitörni abból, hogy egy zágrávi párt, amely mondjuk még talán Fiumében, meg Isztriában, meg talán Splitben egy kicsit erősebb, meg mondjuk nagyobb városokban, meg mondjuk itt a Karlovácban is azért jól szerepeltek, de vidéken egyáltalán nem tudtak megjelenni, de azért hoztak egy jó eredményt, tehát 10 mandátumok van, azt hiszem, ugye a Száborban, ami egy alapvetően jó eredmény számukra, és azzal, hogy ők most bejutnak az Európai Parlamentben nagy valószínűséggel, azzal valóban lesz egy újabb kelet-európai zöld frakcióban. Egyébként ugye volt már ugye az Orach nevezetű korábbi horvát zöld párt, amely ma is létezik, de semmi jelentősége nincsen, azok is voltak ma az európai zöldeknél, de a Mozemo erősebb, hiszen mégiscsak azért ők adják Zágráb polgármesterét is. Ami még érdekes lehet az európai parlamenti választásokon, de végigmehetünk persze az összes pártom majd külön, hogy van egyfajta bel szélső jobboldali meccs is. Tehát valóban a Domovinszki Pokret is indul, értelmszerűen. Iván Penava a pártelnök vezeti a listát, de nem ő menne ki, hanem egy Amerikában született Zágrábi Katolikus Egyetemen oktató, nagyon nemzeti konzervatív, tehát éppen ebben az orbáni melónista világban nagyon otthon lévő értelmiségit küldenének ki a Bartulicát az Európai Parlamentbe. Ők is indulnak, de van egy másik párt is, amely a parlamenti választásokon nem szerepelt jól, de éppen az európai parlamenti választások viszont jól szerepelhet, mert nekik már van egy most is bent ülő képviselőjük, ugye a Kolekusic, Miszláv Kolekusic, aki a Právo és Právói Pravda, tehát jog és igazságosság, ugye gyakorlatilag a Kaczynski féle párt tükörfordítása, tehát a Právo és Pravda jelölteként indul el, és neki akár lehet nagyobb esélye is, mert ez a Kolekusic, ez egy ismertebb arc, hiszen ő már bent van eleve az Európai Parlamentben. Ráadásul ez a Právo és Pravda nagyon érdekes jobb és balpopulista párt, mert a lista másodikja pedig ugye Iván Vilibor Sincsics, ugye aki korábban az Élőfal nevezetű balpopulista pártot vezette. Talán a hallgatók is emlékezhetnek rá, hogy volt egy ilyen gyakorlatilag egy horvát ötcsillag mozgalom, ez volt az Élő fal, amely már akkor is balpopulista volt, tehát EU ellenes, NATO ellenes, de ez a Sincsics nagyon elment az utóbbi időben kifejezetten akár szélsőjobboldali irányba is, és most összeálltak, és ez a Právói Pravda a parlamenti választásokon nem szerepelt jól, de az európai parlamenti választásokon jól szerepelhet.
Illetve még van egy olyan szereplő, aki sokat veszített, ezek az isztriai demokraták, akik az előző EP választáson közel 12%-ot értek el és mandátumhoz jutottak, és hát most a Szábor választásokon a területi listának köszönhetően jutottak mandátumhoz, de egyébként az országos támogatottságú. De
az múltkor se egyedül értek 12%-ot el, mert ugye az nem jön neki számszerűleg se, hogyha az összes isztriai ember arra pártra szavazna, hogy egész Isztria megyében él körülbelül 200 000 ember. És valóban Isztria nagyon sajátos, ugye amikor előbb beszéltünk arról, hogy Horvátországban mindenki nacionalista, akkor mindig hozzá kell tenni, hogy Isztria nem. Tehát Isztria ez egy külön világ, ahol egy ilyen nagyon sajátos kultúrasszista balliberalizmus van jelen, mert ők nagyon erősen balliberálisok, a parasztok is, nagyon erős az antifasiszta hagyomány, de az egész mögött van egyfajta egy kultúrasszizmus is, hogy hát az isztriaiak azok igazából nem is horvátok, tehát a horvátok az már Balkán, Isztria az igazából, hát az Közép-Európa, ők már kicsit akár olaszok is, tehát egy ilyen, mi még Európa vagyunk, Isztria az még Európa, Horvátország többi része az már nem Európa, tehát ez is ott van emögött, és valóban ugye Isztria az egyetlen megye, ahol az olasz is hivatalos nyelv, tehát nagyon érdekes módon, hogy noha ma már nem él olyan baromi sok olasz Isztriában, ők nagyon kultiválják ezt az olasz jelenlétet, az olasz kultúrát, az olasz nyelviséget, ugye az isztriai pártnak is a neve kétnyelvű, horvátul és olaszul adják meg mindig a nevüket, a plakátjaik is mindig kétnyelvűek, és ők Isztria megyében nagyon erősek, tehát ők gyakorlatilag helyi állampártként irányítják Isztriát, és Isztriában rajtuk kívül meg a többi baloldali párt erős, tehát ott a HDZ az örül, hogyha 10%-ot tud elérni, akár kis falvakban is, tehát ezért nagyon sajátos, hogy ez nem egy városi balliberális párt, hanem ez egy falusi antifasiszta balliberális párt igazából, de valóban, hogyha ők Isztriában az összes szavazatot hozzák, akkor se tudnak 2%-nál többet szerezni országosan, hanem ők azért tudnak ugye mindig bejutni a száborba, mert valóban Horvátországban területi listákra szavaznak, tehát nem országosan kell elérni az 5%-ot, hanem az egyes körzetekben, és hát ha Isztria körzetben elérik az 5%-ot, akkor tudnak küldeni képviselőt a száborba. Az európai parlamenti választásokon más liberális pártokkal indulnak közösen. Múltkor is így jött ki a 12%, a Horvát Néppárt, a Horvát Szociálliberális Párt, stb. Tehát mondtam, hogy Horvátországban nagyon sokféle liberális párt van, és az IDS-szel, tehát ez az Isztriai Demokratikus Gyűléssel közösen indulnak, ahol mindig az IDS adja a listavezetőt, most is ez a helyzet Walter Flego személyében, mert mégiscsak ők a leginkább, ha országosan nem is nagy, de egy régióban kifejezetten nagy párt, és a 12% így jött össze múltkor, talán most nem lesz meg a 12%, de az szerintem egészen valószínű, hogy most is legalábbis egy isztriai be tud ülni, majd szintén a Renew frakcióba, hogy az eddig is a helyzet volt.
És egyébként még azt izgalmas látni, hogy ki mivel kampányol. Tehát, ha már az IDS-ről beszéltünk, nekik a fő üzenetük most az, hogy a régiók kapjanak több közvetlen EU-s támogatást. Tehát lényegében, amit a magyar ellenzék is ugye akar, azt mondják ők is, amennyiben érthető is, hogyha ha az isztriai párton kívül most egy olyan alakult egy ilyen észak-nyugati pártnak a tagja is, meg ott vannak a listán. Ugye ami izgalmas, például a HDZ az mennyire nem kampányol semmi újra. Tehát ők csak arról mesélnek, hogy igazából a mi kormányok mennyire jó volt az elmúlt 4 évben, mi megcsináltuk az eurót, Schengen tagok lettünk, és a Körök-szigeti LNG terminálnak köszönhetően az orosz gáz nem téma nálunk. Sőt, a listára felkerült még a turisztikai miniszter is, hogy elmondhassák azt, hogy hát látjátok, mi dolgozunk, és még turisták is jönnek ide, rekordév lesz az idei, a HDZ minden nagyon jól csinál. Ugye a mizgalmas, ugye azt hozna meg, ők ugye a óriási nagy, hát végülis bukás, nem tudtak nyerni a HDZ ellen, után próbálják egy kicsit ezt a nyugdíjas párti imidzset levetkőzni. És most olyan némileg fura kampányszlogenjeik vannak, hogy az, ha már egyszer a Plenković nem támogatja, hogy a fiatalok első lakáshoz jussanak, akkor fizesse ezt az EU. Ez nyilván nehezen értelmezhető, de próbálnak most ezzel menni. A Mozsermó pedig szintén egy ilyen hiányosságát igyekszik most meghaladni. Ugye ők Kelet-Horvátországban, Szlavóniában, ahol a jobboldali pártoknak simán van együtt akár 80%-a is, ott lényegében nincs ilyen a Mozsermó. De most a kampányítójuk az arról szólt, hogy a zágrávi főpályaudvaron felültek az eszéki vonatra. Tudni kell, hogy a Zágráb eszék, az mondjuk kocsival 2,5 óra, ugye végig autópálya van, de vonattal, most néztem meg a Google Maps alapján, 5 óra 40 perc. És ők a kampányokat arra akarják felhúzni, hogy az EU építsen rendes vasutat Horvátországban. Tehát ez egy ilyen infrastruktúrafejlesztési, vasútfejlesztési kampány. Ez szerintem egyébként egy ilyen tök érdekes, hogy a zöld párt is ki hogyan ragadja ugye meg. tehát semmi identitáspolitika, semmilyen, csak ilyen konstruktív emberek mindennapi életét érintő dolgok. Azt mondom, hogy ugye a MOST, amit Péter is említett, mint egy ilyen HDZ kihívó, ők elmentek teljesen jobbra most, és ők azt mondják, hogy a keresztény értékeket fontos az EU-ban megjeleníteni, ott is el kell mondani, hogy a család a férfi nő gyerek, és fel kell lépni a brüsszeli jó emberkedő ideológiai gyanúsítás ellen, hogy úgymond a horvát közéletet ne ezek a témák határozzák meg. Tehát, hogy alapvetően a kampány azért viszonylag ilyen EU-t érintő.
Ráadásul a MOST volt ugye az a párt, ami az euróhoz való csatlakozást is ellenezte. Ugye most a MOST is közösen indul egy listán a Hrvatski szuverenisztivel, tehát a horvát szuverenistákkal, egy szélsőjobboldali párttal. Ők voltak az euró csatlakozás ellen, de amit említettem, ugye a szélsőjobboldalon belül van még két kihívó, ugye a Domovinszki Pokrát és a Právói Pravda. De a MOST valóban sajátosabb, hiszen a MOST az nem annyira ideológikusan szélsőjobboldali, még akkor is, hogyha a témáik olyanok, hanem ugye a MOST az úgy jött létre, hogy gyakorlatilag független polgármesterek, akik főleg Dalmáciában rámertek indulni a HDZ-re, hiszen pláne a dalmáciai falvakban ehhez tényleg kell bátorság, hogy valaki elmerjen indulni a HDZ-vel szemben, és független emberek nem ideológiai okokból, hanem tényleg jöjjön már valami vérfrissítés, kevesebb korrupció, stb. Ráindultak. Például mondjuk, hogy a Bozsó Petrov, ugye egy kis faluban, ugye a MOSZ-nak az alapítója, elnöke, egy kis faluban győzni is tudott, és ebből alakultak ki. És ugye most azt jelenti, hogy híd, ugye az volt korábban a nevük, hogy független jelöltek hídja, és kezdetben tényleg egy ilyen pragmatikus pártnak tűntek, de valóban most már azért elmentek ideológiailag erősen jobboldali irányba, de ők egy sajátosan tényleg nyugat-európai értelembe vett szélsőjobboldali párt, meg gazdaságpolitikában például nagyon neoliberálisak, tehát nekik a kis állam egyébként a nézetük. Tehát sokban még akár hasonlíthatóak ugye a szlovák Richard Sulikhoz is. Tehát, hogy az állam ne szóljon bele semmibe, hagyja ott helyben a döntéseket, abba se szóljon bele persze, hogy hányfajta identitás lehet, és mindenkinek kötelező magát négy nembe besorolnia, hanem liberális gazdaságpolitika és egy nagyon konzervatív katolikus családpolitika jeleníti meg őket, és nagyon fontos számukra ez a korrupcióellenesség kérdése is. Tehát ebben ők sajátosak, ebben az értelemben a MOSZ nem egy tipikusan teljesen szélsőjobboldali párt.
Talán még itt a beszélgetés végén érdemes egy nagyobb ambícióval rendelkező ember lehetőségeiről, Plenkovicsról is beszélni, hiszen elve őt azzal vádolták a kampányba, hogy a brüsszeli múltja miatt csak is az Európai Unió érdekeit képviseli Horvátországban, és azért pletykálnak arról, hogy az Európai Bizottság elnöki pozíciójára is aspirál. Martin, te mit tudsz erről?
Hát az ugye beszédes, hogy a HDZ listáját maga a miniszterelnök vezeti, ugye Andrej Plenković. Ő nyilvánvalóan ő is, maga párt is azt mondja, hogy ez csupán szimbolikus jelentésű, ez azt jelenti, hogy ő még miniszterelnök felvállalja a listát ezen a választáson is, és hogy ő a személyes varázsával szeretné kifejezni azt, hogy a lehető legjobb emberek vannak mögötte, hiszen nem akármilyen csapatot küldene ki Brüsszelbe. De mindemellett azt is azért hallani mondják sokan a horvát sajtóban is, német sajtóban is sok helyen, hogy azért az Ursula von der Leyennek ez a, noha ugye ő az Európai Néppártnak a csúcs jelöltje, de alapvetően soha nem azok kerülnek ki a végén a kalapból, akik oda először bedobnak. És elképzelhető, hogy a von der Leyennek kapcsolatban pont a demokratikus legitimáció hiányát fogják felrólni, mondanám, hogy nem indult el európai parlamenti választáson, és hogy Plenković részéről, akit alapvetően ajánlott a miniszterelnök, azóta mondják Horvátországban, hogy neki ez csak egy kis kaland, egy kis mellékes, ő valójában vissza akarna menni Brüsszelbe, onnan jött, és ott akarna valami nagyobb pozíciót magának, és egyébként ez pont az államfő hangoztatja mindig Zorán Milanovic, és akit most is ő erről beszél hetek óta. Tehát, hogy szerintem nem lenne sem az Európai Néppártban, sem a tagállami kormányfők között, de talán még Andrej Plenković ellenére sem, hogyha ha végül ő lenne az a kompromisszumos jelölt az Európai Bizottság elnöki posztjára, akinek még ugye demokratikus legitimációja is van.
Ugye, hogy a csúcsjelölti rendszer az nincsen az alapszerződésekben lefektetve, az csak egy gentleman agreement a különböző nagy pártok vezetői között, hogy majd az kerül ki az európai választás után a kalapból bizottsági elnök jelöltnek, akiket a nagy párt családok megjelöltek csúcsvezetőként, de hogy ott a bökkenő, hogy valójában az Európai Tanácsnak a tagjai, tehát a miniszterelnökök és államfők azok, akik jelölik az Európai Bizottság elnökét, az Európai Parlament pedig csak jóváhagyja. Ugye Juncker volt az első, akinél volt ez a csúcsjelölti rendszer, őt az, mivel az EPP nyert, jelölték a tagállami vezetők, majd az EP jóvá is hagyta. Ám de hiába volt Manfred Weber a 2019-es választásokon a néppártnak a csúcsjelöltje, végül is Emmanuel Macron és Orbán Viktor kettősének sikerült megakadályozni a Manfred Weber bizottsági ambícióit.
Meg hát ugye Merkel se akarta Webert igazából, tehát Merkel a saját jelöltjét, Ursula von der Leyen nyomta be. Manfred Weber nem annyira fontos személy az Európai Néppárton belül, ugye erről beszéltünk már az előző adásban, hogy CSU-s, nem ezért nem fontos, de őt azért mindig megpróbálják hátrébb szorítani, és valóban ez a Spitzenkandidát rendszer, ez nincsen sehol lefektetve, és eddig összesen csak egyszer alkalmazódott Junckernél, se előtte, se utána, tehát most se feltétlenül alkalmaznák, és hogyha egyébként Plenković lenne végül a befutó, az se azt jelenteni, hogy a Spitzenkandidát rendszert alkalmazzák, hiszen Plenković hivatosan nem Spitzenkandidátja az Európai Néppártnak. De még visszatérve Plenkovicsnak, valóban ő ugye Brüsszelben volt európai parlamenti képviselő, és onnan tért vissza a horvát politikába, és mindig is körüllengte valóban ez az image, hogy hát neki ez az egész Zágráb az egy kicsit provinciális, tehát ő azért ennél nagyobb méretekben szeretne gondolkodni, csak hát az a mázlia vagy szerencsétlensége, hogy mindig nyeri a választásokat. És az azért lehet, hogy egy kicsit rosszul néz neki, ha most megnyert egy választást, összetott is hozni relatív gyorsan egy kormányt, ahol a HDZ szerepe teljes mértékben biztosított, tehát a szélső jobb oldalt teljesen le tudta nyomni, hogyha ő most mégis bejelenteni, hogy na jó van, akkor veszem a kalapomat és megyek, mert az egy kormányválságot okozza, mert akkor ki lesz az utódja, stb. De arról mindenki beszél, hogy hát ugye Plenkovicsnak ez most már a harmadik győzelme, tehát hogy lehet, hogy a következő európai parlamenti választásokon már tényleg erről beszélgettünk, hogy ő lehet egy esélyes jelölt spitzenkandidátként, hiszen Kelet-Európából jön, új tagállamból jön, de nagyon egyértelműen a nyugati konzervatív vonalatot képviseli, ukrán párti, amerika párti, stb. Mérsékelt politikus, sikeres politikus, de valóban most a HDZ listát ő inkább azért vezeti, hogy mutassa, hogy ez az én listám, ami még sajátosan a HDZ-nél, ugye, a Dubravka Šuica, jelenlegi horvát bizottsági, vagy komisszár, ő a lista második, tehát ez is mutatja, hogy itt a bizottságra fókuszálnak itt is inkább már, hogy ez ugye Szlovéniában is láthattuk, valamint volt egy helycser, ugye eddig Kár Reszler nevezetű fiatal politikus volt a HDZ európai arca, de hát ő inkább családilag került ilyen előnyös pozícióba, és azért nem muzsikált túl jól. Tehát most igazából aki a valódi listavezető, az a párt, az a lista harmadik helyezettje, Dávor Ivo Stier volt külügyminiszter, ami az érdekes, mert Dávor Ivo Stier, aki egy horvát-argentin, hát usztasa hátterű családból jön, és ő szélső jobboldali, azzal, hogy ő igazából most gyakorlatilag annak az arca, hogy kit fog küldeni Brüsszelbe a HDZ, azzal Plenkovics tesz egy gesztust a szélsőjobboldal felé, mert ez a Stier, ez nagyon elfogadott a szélsőjobboldali szavazók között is, és Reszler csak a negyedik helyen indult, tehát bent lesz valószínűleg, de már nem ő a fő szereplője a HDZ listának.
Azt még esetleg mondjuk el, hogy a legfrissebb mandátumbecslések, mint mondanak, tehát a legfrissebb becslések szerint a HDZ-nek 5 mandátuma lenne, a Szoznemek körüli koalíciónak 4, a többieknek, tehát a kispártoknak pedig, a MOSZ-nak, a Domovinszki Pokretnek, a Mozsamonnak pedig egy, ezek a legfrissebb számok.
Hát talán a IDS is bejut, meg esetleg ez a Právai Pravda is, de valóban, ha bejutnak, csak egy-egy mandátummal.
Még a Plenkovics ambícióihoz visszatérve, azért fontos volna, hogy egy európai top jobba bekerüljön egy közép-kelet-európai, hiszen eddig egyedül Donát Tusk volt az egyetlen, aki az európai intézmények egyik vezető pozícióját Kelet-Európából elnyerte. Hiába népesség arányosan több járnak Kelet-Európának, itt a Baltikumtól kezdve egészen Horvátországig, tehát az úgynevezett újonnan csatlakozott, tehát 2004-ben csatlakozott államok közül nem kapták meg azokat a vezetői pozíciókat, amik járna nekik, és ezzel kapcsolatban van egy ilyen adóssága az Európai Unió integrációjának, hogy jobban helyzetbe hozza ezzel a tagállamok politikusait, és talán ez is szól Plenković Európai Bizottsági elnöki pozíciója mellett.
Vagy a végén azt fogják mondani, hogy mivel Klaus Iohannis annyira NATO főtitkár akar lenni, ugye a román államelnök, akkor majd őt beültetjék a Borrellnek a helyére, és akkor ő lesz a külügyi főképviselő. És akkor megkapta Kelet-Európa és a kiváló kelet-európai szakemberét.
De azért látjuk, hogy a külügyi főképviselőség nem egy top job. Lehet, hogy annak van nevezve, de valódi hatásköre nincsen.
Tehát majd megtölti tartalommal.
Reméljük, mi is megtöltjük majd a következő adást is tartalommal. Jövünk majd Romániával és Olaszországgal, illetve Csehország, Lengyelország és Szlovákia adásokkal is a közeljövőben. Várunk titeket szeretettel azon adásoknál is. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!